Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
A strasbourgi joggyakorlattal foglalkozó első őszi adásunkat követően podcastunkban ismét a luxemburgi bíróság legújabb ügyeiből válogatunk. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kölcsey Viktória vagyok, az ELTE AJK hallgatója, és beszélgető partnerem továbbra is Lehóczky Balázs. Még alig indult el a bíróság őszi ülés szakasza, már is számos izgalmas és közérdeklődésre is számot tartó kérdésben kellett döntést hoznia. Éppen a tegnapi napon született meg egy újabb döntés a muszlim fejkendő viselésének munkahelyi tilalmával kapcsolatos ügyekben. Ez az ügy a sorban már a harmadik ebben a témában. Mit rögzített már eddig is a bíróság a tilalom esetleges hátrányos megkülönböztető jellege kapcsán?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nagyon fontos és érdekes ügyben hozott döntést a bíróság. Az előzményekről azt kell elmondani, hogy már 2017-ben is foglalkozott a kérdéssel az Uniós Bírói Fórum, és akkor azt mondta ki, hogy egy vállalkozásnak, ha van egy olyan belső szabálya, amely mindenféle politikai, filozófiai vagy vallási jelnek a látható módon való viselését tiltja a munkavégzés során, akkor az nem minősül közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek. Itt a hangsúly azon van, hogy mindenféle, tehát hogy ez mindenkire bármiféle vallási, politikai és filozófiai meggyőződésre egyformán alkalmazandó. Ugyanakkor 2017-ben már kimondta azt is a bíróság, hogy egy ilyen szabály közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősülhet, annak ellenére, hogy látszólag semleges, ténylegesen valójában egy meghatározott vallási vagy meghatározott meggyőződéssel rendelkező csoportot, személyközösséget érint, túlnyomó részt. Ez gyakorlatilag lefedheti azt a helyzetet, amely Nyugat-Európában azért egyes országokban már elég jellemző helyzet, és ami a mostani ügyünkhöz is kapcsolódik, hogy iszlám fejkendőt viselő hölgyek ténylegesen nagyobb számban vannak jelen a népességben elfoglalt arányuknak megfelelően a munkahelyen, mint más vallási közösség olyan tagjai, akik ilyen nyílt módon próbálják a vallási meggyőződéseket a munkahelyükön is kifejezni. Ezért őrájuk ez gyakorlatilag akármennyire semleges szabály hátrányosabban hathat. De erre is azt mondta a bíróság, hogy ez is igazolható egy olyan objektív céllal, mint például a munkáltató azon törekvése, hogy egy ilyen semleges politikát folytasson, tehát végül is a vállalkozási szabadságának a körében felmerülő igazolási ok miatt, de csak akkor, hogyha az e cél eléréséhez igénybe vett eszközök megfelelőek és szükségesek. Majd 2021. júliusában egy ítéletben pontosította a bíróság azt, hogy ezek akkor megfelelőek és szükségesek, ha valós munkáltatói igénynek felelnek meg. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha a munkáltató például az ügyfélköre felé egy semleges politikát akar mindenáron közvetíteni, akkor meg kell vizsgálni, hogy kik azok a munkavállalók, akik az ügyfélkörrel ténylegesen kapcsolatban vannak. Ez a semlegesség nem feltétlenül igazolhatja a vallási szimbólum viselésének a tilalmát, akkor például, ha az érintett munkavállaló nem is találkozik ügyfelekkel. Ez volt tehát a kiinduláspont, és így jutottunk el a mostani ügyhöz.
Miben volt más a jelen ügyben felmerült jogi kérdés?
A tényállásról röviden annyit, hogy Belgiumban vagyunk, tehát Belgiumban élő muzulmán vallású nő próbált egy gyakornoki állást megkapni egy vállalkozásnál. Meg is felelt egyébként a kritériumoknak, közölték is vele, hogy kiválasztanák, de megkérdezték tőle, hogy elfogadja-e azt, hogy a cég vallási és világnézeti meggyőződési semlegességi politikát folytat, amelyben nem fér bele az, hogy ilyen meggyőződésekre vonatkozó ruházati szimbólumokkal legyenek a munkahelyükön. A hölgy pedig kijelentette, hogy ő ezt nem tudja elfogadni, ezután nem kapott választ, sokáig aztán újból pályázott, akkor jelezte, hogy ő is hajlandó engedményt tenni, tehát nem feltétlenül takarná el az egész fejét egy fejkendővel, hanem más típusú fejfedőt venne fel. Erre már azt mondta a cég, hogy nem, mert ők semmit, se sapkát, se sálat, semmit nem engednek meg. És akkor az illető hölgy a belga bíróságokhoz fordult, azt állítva, hogy itt őt hátrányos megkülönböztetés érte. A belga bíróság pedig ezt követően fordult az uniós bírósághoz, de az előzetes döntéshozatal iránti kérelmében kifejtette azt, hogy Belgiumban a valláson alapuló hátrányos megkülönböztetéssel szemben szigorúbb védelmet nyújtanak, mint ami az uniós jogból, illetve a bíróság ítélkezési gyakorlatában jön. Tehát ennél a súlyozásnál, amit el kell végezni akkor, hogy a vállalkozás szabadsága vagy a vallásszabadság, a vallásszabadságot nagyobb súllyal veszik figyelembe. Viszont, és ezt is aláhúzta a belga bíróság, az alkalmazandó uniós irányelvben ugye a valláson vagy meggyőződésen alapuló diszkrimináció tilalmáról van szó. Tehát ez a kettő kategória, hogy vallás és egyéb politikai, filozófiai meggyőződés, ez egy kategóriát képez. A belga jog azonban úgy tűnik, hogy ezt szétválasztja, és kimondottan a valláson alapuló megkülönböztetésnél emeli meg a védelem szintjét, és az a kérdése merült fel a bíróságnak, hogy vajon egy ilyen megoldás, ez elfogadható-e az irányelvvel, azaz az irányelv egy kategóriáját, az szét lehet-e bontani több kategóriára, és különböző szintű védelmeket felállítani az egyes részkategóriák tekintetében. Tehát ez volt végül is a jogi kérdése a belga bíróságnak.
Mennyiben finomította tovább a bíróság a joggyakorlatát?
A bíróság az említett belga szabályozással kapcsolatban kimondta, hogy lehetőség van arra, amit egyébként az alkalmazandó irányelv is kimondottan hangsúlyoz, hogy az említett súlyozásnál a védett jogok, a vallás és meggyőződés szabadságát kimondottan együtt kezelte a bíróság, és a másik oldalon a vállalkozás szabadsága súlyozásának konkrétan mikor áll fent az a valós érdek a vállalkozásnál, hogy előírhassa ezt a kötelezettséget, hogy nem lehet ilyen nyílt vallási vagy meggyőződésre utaló szimbólumokat hordani. Tehát egy ilyen súlyozásnál a vallás és meggyőződés szabadságára való súlyosabb vagy nyomatékosabb figyelembevétel az megengedhető. Tehát lehetséges, hogy egy ilyen tagállami szabályozás legyen, és ez összhangban is van az irányelvvel. A bíróság azonban a belga szabályozás másik részére vonatkozásában hangsúlyozta, hogy azt viszont nem engedi meg a valláson vagy meggyőződésen alapuló diszkrimináció tilalma, illetve háttérben maga az irányelv, hogy ezt az egységes kategóriát szétbontsák. Tehát a bíróság először is kimondta, hogy ez egy egységes kategóriát képez, és nem lehet szétbontani. Tehát, hogyha ezt fokozottabban védi egy tagállam, akkor mindenkit fokozottabban kell védeni, vallási és meggyőződési hovatartozása nélkül. Ha viszont ezek közül kiemel egyet, jelen esetben a vallási meggyőződést, még a világnézeti vagy spirituális meggyőződést, az félrerakja, azt nem védi fokozottan. Egy ilyen különbségtétel viszont nem megengedett, mert az irányelv ezeket egy kategóriaként ismeri el, és azonos szintű védelmet követel meg a tekintetükben.
A tegnapi napon egy főtanácsnoki indítvány ismertetésére is sor került, méghozzá egy magyar ügyben. Másfél évtizeddel ezelőtt a magyar bíróságok előtt már gyakran hivatkozták a munkaidő irányelvet, akkor az ügyeleti idő számítása kapcsán elsősorban az egészségügyi dolgozók. A mostani ügyben a mozdonyvezetők érintettek, méghozzá a pihenőidő számítása kapcsán. Miről szól az ügy, és mi a főtanácsnok álláspontja?
Mielőtt a tényállást és a főtanácsnok álláspontját bemutatnám, érdemes egy kis számtannal összekötött háttérjogszabály elemzést végezni. Tehát mit mond az uniós jog a kérdésben? Az uniós jog azt mondja, hogy 7 naponként 24 órás minimális megszakítás nélküli pihenőidő jár a munkavállalónak, valamint 11 órás napi pihenőidő illeti meg a munkavállalót. Tehát van egy szabály a heti pihenőidőre és a napi pihenőidőre. A magyar munkatörvénykönyvében a heti pihenőidővel kapcsolatban az van előírva, hogy főszabály szerint ez 48 óra, ettől ez eltérhet kivételes esetekben, de a heti pihenőidőnél nincs semmilyen hivatkozás a napi pihenőidőre, vagy annak időtartamára. A napi pihenőidő egyébként a magyar jog szerint 11 egybefüggő óra. Ebből látszik, tehát amit mondtam, 48 óra heti pihenőidő, az uniós, az csak 24, tehát a magyar jog ezt túl teljesíti, a napi pihenőidőnél pedig 11 egybefüggő óra, ez megfelel az uniós jogi előírásnak. Az ügy tárgyát képező vállalkozásnál, a MÁV Startnál pedig a vállalkozás és a szakszervezetek között létrejött kollektív szerződés értelmében pedig 12 óra volt a napi pihenőóra. Tehát így formális szinten első látásra itt úgy tűnt, hogy minden rendben van. A helyzet az, hogy egy mozdonyvezető, a MÁV Start egyik mozdonyvezetője, megpróbálta kivenni a heti pihenőidejét, ezt meg is tehette. Biztosították számára azt a 48 órás pihenőidőt, egybefüggő pihenőidőt, amiről szó volt. Viszont azt olyan jogcímben biztosították, hogy az heti pihenőidő, és nem kerülhetett sor se előtte, se utána az előtte lévő munkanap, vagy az utána lévő munkanap tekintetében a napi pihenőidő kivételére. És erre azért nem kerülhetett sor, mert a magyar jog ezt úgy tűnik, hogy úgy rendezte, hogy ebben a 48 órában akkor már benne van az előtte vagy utána lévő nap 11 órája is, ami végül is számszakilag kihozható, ahogy itt az előbb mondtam, a uniós és a magyar jog alapján. A kérdés az, hogy ez jogilag is kijön-e. Ugyanis a mozdonyvezető azt mondta, hogy a heti pihenőidő kiadása során nem elég betartani a heti pihenőidőre vonatkozó számszaki szabályt, tehát a 48 órát, hanem párhuzamosan le kell tartani a napi pihenőidőre vonatkozót is, az előtte lévő munkanap, tehát a heti pihenő előtt megelőző, vagy az utána lévő munkanap tekintetében. És ilyen körülmények között az ügy a Miskolci törvényszék elé került, amely pedig azt kérdezte a bíróságtól, hogy a heti pihenőidő részét képezi-e a napi pihenőidő, vagy a heti pihenőidő kiadása esetén annak időtartamához hozzáadódik, hozzá kell adni a napi pihenőidőt. Giovanni Pitruccella főtanácsnok pedig azt az álláspontot képviseli, egyrészt azt, amit a magyar jog csinál, azt elismeri, hogy részben helyes, tehát lehet hosszabb időt kiadni heti pihenőidőként, mint amit az uniós jog megállapít. Ez nem is volt igazából vitatott. De egy ilyen megoldás nem szünteti meg a munkáltató azon kötelezettségét, hogy kiadja legalább az irányelv által minimumként előírt napi pihenőidőt is. Tehát hiába 48 óra a magyar jog szerint, akkor is ki kell adni pluszba még az előtte lévő nap, vagy az utána lévő nap szerinti 11 órás, illetve ebben az esetben 12 órás pihenőidőt, annak ellenére, hogy így a 48 óra jóval meghaladja az uniós jog által előírt minimum 24 órát. De itt két különböző védett érdekről van szó. Lehet a 24-nél többet adni a heti pihenőidőben, a magyarok ezt megtették, de még ha ezt meg is teszik, a napi pihenőidőt akkor is biztosítani kell. Az ugyanis önálló jog, és nem tartozhat bele a főtanácsnok szerint a heti pihenőidő fogalmába.
Mikor a várható ítélet?
Az ítélet ebben az ügyben is a főtanácsnok indítvány megszületése után 3-4 hónappal várható, tehát valamikor a jövő év elején.
Az elmúlt időszakban tovább gazdagodott a légijárművek késésére vonatkozó bírósági joggyakorlat is. A vonatkozó rendelet megjelenése óta az uniós polgárok által talán ez az egyik leggyakrabban hivatkozott rendelet. Számos kérdés tartogatott azonban még bizonytalanságot. Ilyen volt a kártérítési igények lehetőségének kérdése átszállás csatlakozó járatok esetén. Hogyan foglalt ebben a kérdésben állást a bíróság?
Nem ez az első ügy, amelyben a bíróság a csatlakozó járatokkal foglalkozott. Maga a csatlakozó járat fogalma egyébként magából a rendeletből jön, és a rendelet kimondottan elismeri az alkalmazhatóságát a csatlakozó járatokra, tehát ilyen ügyekben, a csatlakozó járatokra vonatkozó ügyekben a fő kérdés az, hogy csatlakozó járatról van-e szó, ha igen, akkor a rendelet alkalmazandó. Itt egy olyan járatról volt szó, ahol egy magánszemély Németországból, Stuttgartból akart eljutni Kansas Citybe az Egyesült Államokban, mégpedig Zürichen és Philadelphián keresztül. Tehát három járat is érintett volt, egy Stuttgart-Zürich, amelyet a Swiss légitársaság üzemeltetett, és egy Zürich-Philadelphia, valamint egy Philadelphia-Kansas City, amit az American Airlines nevű légitársaság üzemeltetett. Magát a jegyet, illetve a járatokat viszont nem a légitársaságoknál foglalta az utas, hanem egy utazási irodánál, aki egyetlen elektronikus jegyet és egyetlen számlát állított ki a három járatra. A három járat közül egyébként az első kettő időben megérkezett a célállomásra, a harmadik járat késése viszont több mint 4 órás volt a menetrendhez képest, és ezért követelt utána az utas, illetve az őtőle a jogokat megszerző vállalkozás, majd a kártérítésre való jogot megszerző vállalkozás kártalanítást a német bíróságok előtt az American Airlines-tól. Tehát nem a Swiss-től, hanem attól a légitársaságtól, amelynek a járata ténylegesen késett, És a kérdés az volt, hogy az utazási iroda által egy csomagban értékesített három járat a rendelet hatája alá tartozó csatlakozó járatnak minősül-e. A bíróság pedig igenlő választ adott, annak ellenére, hogy az egyes érintett járatokat üzemeltető két légitársaság között nem volt semmiféle jogi kapcsolat. Az egységes foglalás ténye ugyanis a bíróság szerint megalapozza a rendelet alkalmazhatóságát.
Milyen nyitott kérdések vannak még ezen a területen, amelyekben a bíróság állásfoglalása szükséges lehet? Esetleg folyamatban is vannak ilyen ügyek?
Ezeket az ügyeket az élet írja, itt aztán tényleg sokszor természeti események, politikai események, sztrájkok és egyéb hasonló helyzetek alakítják az ügyeket. Egyre technikaibb jellegűek ezek az ügyek, tehát a nagy elvi kérdéseket talán már lezárta a bíróság, de ezek a részletkérdések, ezek mindig visszajönnek állandó jelleggel. Most is jó egy tucat ilyen ügy van még folyamatban, nagyon érdekes témákban egyébként a Covid alatt törölték a járatot, majd egy tagállam által ugyanabban az időpontban megszervezett ilyen kimentési járattal hozták haza az utasokat. Tehát tulajdonképpen a járatukat törölték, de ők mégis hazaértek, és akkor ezt akkor hogy kell értékelni, ugyanakkor fizetniük kellett azért a speciális járaton való utazásért, ez egy érdekes ügy. Vagy például van egy olyan ügy, amelyben a másodpilóta elhunyt, meghalt a repülőút elején, és emiatt késett a járat, hogy ez akkor előrelátható rendkívüli körülmény, ami mentesíti a légitársaságot a kártalanítási kötelezettsége alól, vagy rendkívüli időjárási körülmények. Egy sima vihar nem, de mondjuk ha Kubában hóviharba kerül egy repülő a felszállásnál, az már rendkívülinek számít, és egyre több ilyen rendkívüli időjárási körülmény van, hogy akkor itt ilyen helyzetekben ezekre is fel kell készülni a légitársaságnak, vagy akár olyan kérdés is, hogy van, aki nem készpénzzel fizet, nem átutalással, tehát nem pénzzel a repülőjegy ellenértékét, hanem például beváltja ezeket a mérföldeket, amiket lehet gyűjteni az egyes repülések után, és összegyűjt egy bizonyos mennyiséget, akkor az be lehet váltani egy repülőjegyre. Na és ha akkor történik egy esemény, ami a rendeletet alkalmazásba hozza, akkor a kártalanítás az hogy történhet? Mérföldbe vissza kell adni, vagy pénzben kell a kártalanítást megfizetni? Tehát azért látszik, hogy itt érdekes kérdések jönnek még, annak ellenére, hogy már nagyon kiterjedt az ítélkezési gyakorlat, viszont technikai jellegű kérdések. Ezért egyébként szóba is került, hogy ezek az ügyek a törvényszéknek a most tárgyalandó reformja során, ahol fölmerült, hogy az előzetes döntéshozatali eljárások egyes csoportjai átkerülhetnének a bíróságról a törvényszékhez. Ezek a légiutasok kártalanításával foglalkozó rendelettel összefüggő ügyek is benne vannak abba a csomagba, amiről itt a tárgyalások során szó van.
Köszönöm a beszélgetést! Luxemburgi podcastunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.